kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, december 13-án a Magyar Teozófiai Társulat ezévi utolsó előadásán. Szinte mindenkivel személyes ismerősök vagyunk, aki nem ismer, annak bemutatkoznék, Nagy Idai Adrián vagyok, a Magyar Teozófiai Társulat tagja és a Szidhárta alosztály vezetője. Ezt azért mondom el, mert a mi alosztályunk honlapján pontosan ez a kép van Blavatskynéről, és a mai előadás ezt a címet viseli, hogy szemfényvesztő vagy fényhozó Blavatskyné élete, megpróbálom megvilágítani, természetesen ez az én szemüvegemen keresztül lesz ez az előadás, és majd meglátjuk itt rögtön az elején, hogy hányféle szemüveggel értékelik Blavatskynét. Ez az előadás egy sorozat része, ez már a harmadik ebben az arckép csarnokban sorozatban. Az elsőt a Rerich családról tartottam 2 évvel ezelőtt, a következő a Teozófiai Társulat egyik nagy elnökéről, egykori elnökéről, Annie Besantról volt, és most pedig a Teozófiai Társulat egyik társalapítójáról, Blavatskynéről, Helena Petrovna Blavatskyról lesz szó. Aktualitását ennek az előadásnak kifejezetten az adja, hogy pár hete jelent meg a Titkos Tanítás című könyvünknek az első kötete, mondom, hogy könyvünknek, hiszen Magyarországon körülbelül 80-100 évvel ezelőtt jelent meg az első magyar fordítás, részleges fordítás, és a Titkos Tanításnak most pedig egy sorozat részeként, tehát legalább 6-7 kötet fog még megjelenni a következő években. Az első kötet, a Kozmogenézis jelent meg, ezt megvásárolható majd a szünetben, vagy az előadás végén. Amikor először olvastam Blavatskynéről, elmesélem önöknek ezt a történetet, az Elixir magazin egyik számában 13-14 évvel ezelőtt, dr. Minya Klára egyik cikkét olvastam, és itt is tartom ezt a cikket a kezemben, az a címe, hogy Helena Petrovna Blavatsky a modern teozófia megteremtője. És így rávetettem magam erre a cikkre, hogy soha nem hallottam még Blavatskynéről. Ki lehet ez az asszony? És elolvastam, és valami nagyon érdekes dolgok voltak ott leírva, számomra akkor nagyon érdekes dolgok voltak leírva abba a cikkbe. És hát a folytatás az lett, hogy ennek a cikknek a szerzője, később az én egyik ajánlom lett a Teozófiai Társulatba, és most úgy vagyok vele, hogy én tartok Blavatskynéről előadást, hát ha valakinek majd az ajánlom lehetszok a Teozófiai Társulatba. Nehéz és könnyű is beszélni Blavatskynéről. Miért könnyű, miért nehéz? Rengeteg irodalom van róla. Angol nyelven, spanyolul, nem tudom, finnül, tehát felsorolhatnám, rengeteg irodalom, rengeteg különféle irodalom. És ezt most mindjárt az elején elmesélem, hogy azzal kezdtem, hogy én is az internetet megtúrtam, különösen azok után, hogy Évi megint őt hozzuk föl ezen az előadáson, mint a múltkor. Azt mondta, hogy ő olvasta, ez micsoda volt? Ő olvasta azt a cikket, ami cikkszót, ami Blavatskynéről a Wikipédiában megjelent, és hogy hát fölkötheted az ilyen a nadrágodat, hogyha te most ezek után akarsz Blavatskynéről beszélni. Hát igen, elolvastam. Ennek is története van egyébként, hiszen az első Blavatskynéről szóló verziót egy teozófus társunk írta, és ugye ez egy szabad enciklopédia, ebbe bárki beleírhat bármit, ezt átírták. Aztán én gondos filológus módon meg is néztem, végignéztem mindent benne, és arra jutottam, hogy egészen tudományos szempontból írták át, más így mondom a tudományost idézőjelbetével, tehát rendkívül sok hivatkozás és jegyzet van benne, létező munkákra. Aztán megnéztem, hogy kiknek a munkái ezek, és vajon hát mit is írnak róla. Más, a Wikipedia enciklopédián kívül más irodalmakat is végignéztem, és a vegyes netről beszélek akkor most. Hát ugye a másik ilyen cikk, ami Blavatskyné New Age nagyanyja, New Age édesanyja ezt a vonalat követi, és hát bizony nagyon sok mindent felrónak neki egyes cikkekben, különösen amik így kezdődnek, hogy kedves testvérek, tudjuk, hogy az Úr Jézus óvaint az üzenetekben, a New Age mindenféle praktikáitól, mert igazság csak egy van, a feltámadott Krisztus. És hát ezt ugye folytatja több hosszú oldalon keresztül, de mindig így kezdődik, hogy a New Age mozgalom gyökerei 1875-ig az orosz Helena Petrovna Blavatskyné nyúlnak vissza. És a különféle cikkek ezek a végére, mire a végére érnek, egészen furcsa végkövetkeztetésekre jutnak. Egy pünkösdi karizmatikus is ír, itt most szemezgetek így az elején, amíg mindenki összejön, szintén valami ilyesmiről, hogy a természet fölöttibe való legális belépés egyedül a Szentírás által közvetített módon történhet meg. A New Age a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapjait támadja, amikor tagadja a bűn realitását, számol ugye a reinkarnációval, és az emberen kívülről származó megváltás helyébe a Szentírástól idegen önmegváltást helyezi. Az olyanokká lesztek, mint Isten ígérete a bibliai történet szerint a sátán szájából hangzik el, a New Age lényege tehát az egoizmus, az én megistenülése. Tehát valami elképesztő dolgok vannak. Egy másik honlapon olvastam, hogy mi hangzott el a Mária Rádióban például. Hát ez meg, ez a cikk a Hajnóci Rózsa bengáli tüzéből idéz. Természetesen hozzáteszi, hogy hát ennek sem a szerzője Hajnóci Rózsa, hanem az igazi szerző az Germánusz Gyula. De hát így fejezi be a rádióadást, hogy a teozófiai társaság alapítója egész egyszerűen nem volt tisztességes, a szélhámosságából kinőtt társaság harmadik elnöke, Alice Bailey kezdeményezte a New Age mozgalmat, stb. Stb. Tehát ilyen kis cikkecskék vannak Blavatskynéről. Tárgyi tévedésekkel, mint például itt ezt is, amit itt a kezembe fogok, azt mondja, hogy egyébként ezt egy Hazánk a Szeretet Földje Legyen című honlapról vettem le, egy Szent Korona van ott rajta, és azt mondja, hogy egyébként Blavatskyné bejelentette azt is, hogy megtalálta az újjászületett messiást, akit bemutatott a teozófiai társaságban, az akkor még kisgyerek Krisnamurti azóta már szellemi anyja nyomdokaiba lépett. Abszolút tárgyi tévedések szerepelnek benne, tehát én azt kérem mindenkitől, de talán ezt itt nem is kell elmondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon szűrjék meg ezeket az információkat, amik az interneten vannak. Hát a kedvencem a Drábik János által fémjelzett a világpolitika okkult dimenziója. Ez úgy terjed a neten, főként bizonyos irányokban, ilyen így errefelé, tehát bizonyos irányokban, hát ott aztán főleg a szabadkőművesség, az illuminátusok, tehát mindenféle. Leszedik ám a keresztvizet rendesen Blavatskynéről. Na, akkor még egy picit visszamegyek. Tehát mi mindenről szólnak a kritikák, erről már egy kicsit beszéltem, és majd még lesz egy szlájd róla. Én csak annyit mondanék el itt az elején, hogy ami az útunkon nagyon fontos, az első, és amit a Mesterlábainál elején hangsúlyoz Krisnamurti, illetőleg, hát Krisnamurti csak lejegyezte, a megkülönböztető képesség. Vegyük elő a megkülönböztető képességünket ezeknél a cikkeknél. Most ezt tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen Blavatskynéval például egy életet el lehetne tölteni, hogy keressük, hogy mi volt az igaz. Ezért mondtam az elején, hogy én most a saját szemüvegemen keresztül fogok majd mesélni Blavatskyné életéről. És abszolút úgy éreztem, amikor ezeket a cikkeket olvastam, hogy én teljes mértékben, kétségek nélkül állok elébe ennek a témának, Blavatskynéről beszélni önöknek, hiszen az általa írt írásokat olvastam, és azt ajánlom önöknek is, hogy akkor, ha tudni akarnak valamit róla, menjünk vissza forráshoz, a tiszta forráshoz, mit írt ő, mélyedjünk el ezekben az olvasmányokban, és mérlegeljük azt, hogy mit ad a mi számunkra az ő írása, mit ad a mi számunkra, milyen üzenete van, és ezt ne felejtsük el, hogy csak tiszta forrásból próbáljunk meg meríteni. Hát mi volt a bűne? Ugye ebből már olvastam fel. Csaló volt, kém, duplán férjhez ment, mahatma levelek, trükkök, a titkos tanítás 100 könyvből lett össze, vagdosva és egy plágium, tehát ugye saját neve alatt jelentette meg, és mások tollából, tehát mások tollával ékeskedett, ugye ezt jelenti. Az európai teozófia, tehát figyeljenek, az európai teozófia okkult koncepcióját írta át keleti terminológiával, ilyeneket írnak le, ez a Wikipédiában volt egyébként, semmi új nincs benne, abszolút semmi új nincsen benne, hírhetté vált, mert antiszemita, tehát valami elképesztő őrültségek vannak itt ezekben az interneten keringő dolgokban, így a Wikipédiában is. Tehát aki, nekem ez a véleményem, aki ezeket írta, sosem olvasott Blavatskynét, de ha olvasott, akkor is valamit, amit mások írtak róla, vagy a mások írtak, és még utána mások abból merítettek, tehát ilyen többszörös áttétellel, vagy ha olvasott is Blavatskynét, valószínűleg nem érti, hogy miről van ezekben az írásokban szó, nem lát a saját szemüvegétől, és vagy fél, nagyon fél valamitől. Itt egy kép, bevezetőként az előadásom elé egy modern művésznő, Carmel Seymour képét tettem ide, Madame Blavatskyről. Azt hiszem, ez a művészet segítségével sok mindent elmond Blavatskynéről. Ugye látunk egy négyzetet, egy szürke négyzetet. A négyzet az ugye mindig a mi fizikai világunkat, az anyagi világot testesíti meg, és ebben a szürke négyzetben gyalogol egy nő férfi ruhában, és egy hatalmas árnyékot vet, és le akar gyalogolni ebből a négyzetből, tehát ki akar gyalogolni belőle. Tehát látjuk, hogy amerre megy, az már túl van ezen a bizonyos négyzeten, ezen a földi fizikai világon, arra felé megy, hátra néz, nem ijed meg az árnyékától, és hátra néz, hogy jöttök-e utána. Én nem leszek a szürkék hegedőse, ez is beleférhet nekem például. De sok minden, tehát a szürkével kapcsolatosan rengeteg minden réteget lehet például ebbe a képbe belegondolni, értelmezni, és így indítanám el akkor Blavatskyné életrajzát. Korai évekről, családi háttérről beszélnék, 1831 és 48 közötti időszakról. Édesanyja látható ezen a képen. Édesanyjáról tudni kell, hogy Belinszky, híres orosz kritikus, azt írta róla, hogy tulajdonképpen ő volt az orosz George Sand, tehát egy nagyon jó íráskészséggel rendelkező írónő volt. Nagyon fiatalon meghalt, 28 éves volt Helena Petrovna édesanyja. 28 éves korában meghalt, megnéztem, 9-10 könyvet adott ki addig, tehát egy írónő volt az anyukája, és itt van az édesapja, Péter von Hahn, katonatiszt, és az ő házasságukból született 1831. augusztus 12-én Jekatyerinburgban, Oroszországban, most Dnyepropetrovsknak hívják Ukrajnában, Helena. Érdekes történetet jegyeztek fel a keresztelőjéről, amikor megkeresztelték, Állítólag a szertartást végző fa ruhája kigyulladt egy gyertyától, amiben többen égési sérülést szereztek, később ezt figyelmeztető jelnek tekintették. És ide tettem a nagyszülőknek a képét, hiszen Helenát édesanyja halála után, akkor 11 éves volt Helena, amikor anyukája meghalt, a nagyszülők nevelték, és a nagyszülők könyvtára volt az, amit fiatalon, egészen ifjan végig búvárkodott. Na most azt el kell képzelni, hogy ez egy, hogy is mondjam, egy nagyon tradicionális, nagyon jó család volt olyan értelemben, hogy évszázadokra vissza lehetett vezetni az ősöknek a családfáját, hatalmas könyvtárral rendelkeztek, több ezres könyvtáruk volt, okkult könyvekből a nagypapának, és Helena Petrovna végigolvasta ezeket az okkult könyveket, 14 éves korára már túl volt rajtuk. Agrippát olvasott meg. Az ég tudja még ki mindenki volt ott a könyvtárban. Aztán annyit mesélt még magáról Blavatskyné, hogy úgy érezte, hogy már kicsi gyermekkorában nem volt édesanyja, hiszen az anyuka saját köreivel foglalkozott, az írásokkal. Helena pedig egyébként is, hát úgy mondják most, hogy nehezen kezelhető gyermek volt, egy acélos akarattal rendelkező, nem hétköznapi gyerek, aki sokat játszott az utca gyerekekkel együtt, meg olyan játékokkal foglalkozott, amik tehát valójában nem az anyukája szoknyája mellett nőtt fel. Acélos akarattal rendelkezett, már kicsinek jelentős pszichikai érzékenysége volt. Ezt hozzátenném, hogy olvastam valamikor még régebben az életrajzában arról, hogy amikor ott a faluban nyomoztak valamilyen ügy kapcsán, akkor megkérték a kis Helenát, hogy nézze már meg, hogy hogy is volt ez valójában. Tehát a nyomozásoknál számította az ő meglevő képességeire. Tehát jelentékeny pszichikai érzékenységgel rendelkezett. Aztán még itt elmesélem azt is, hogy gyerekként is, amikor költöztek 11-12 éves korában, akkor feljegyezték a családtagok róla, hogy bebújt az asztal alá, székekkel körbevástyázva, és Salamon bölcsességéről olvasott, aztán különböző tárgyakat pszichometrizált, és akkor arról történeteket mesélt, illetőleg írt le, de ugyanakkor egy elég öntörvényű személyiség volt, a korlátokat nem bírta, imádott lovagolni, de ha lehet a legszilajabb lovon. Rendkívüli temperamentummal rendelkezett, kötöttségeket nem tűrő lázadó természet volt, és ugyanakkor egy brilliáns elme, aki, mint az előbb említettem, több száz okult könyvet elolvasott. 8 nyelven beszélt körülbelül 14-16 éves korára, és írt, koncert szintű zongorista volt. Az édesapja 14 éves korában Londonba vitte, és már ott Schumann műveket zongorázott. Kicsit itt most puskázok Clara Schumannnal és Arabelle Godardral. Egy három zongorás zongoradarabot játszott. Tehát koncertzongorista volt. Aztán hát erről már sok mindenki tud, 17 évesen férjhez megy Nikifor Blavatskyhoz, aki katonatiszt, és pár hónap múlva aztán nagyon nehezen, onnan is, ha jól emlékszem rá, egy ilyen lovas szökéssel, amikor már többször próbálkozik, akkor tud megszökni, és elhagyja a férjét. Hát ez egyedül a férhez menés, az a kötöttségektől, az otthoni kötöttségektől való megszabadulás volt a számára, az ő világa abszolút nem ez volt, majd meglátjuk a későbbiekben. Elkezdődnek a vándorévek az életében, hát komolyan mondom, most gondoljunk bele abba a millióbe, 1850 körül vagyunk,
és hát az utazás azért nem repülővel történik, hanem hajóval, kocsival, egyebekkel. Utazgat Európában, és egyre inkább azt keresi, hogy hol van, kicsoda, és az Isten, és látta-e már valaki az ember halhatatlan szellemét, és képes-e bebizonyítani vajon az ember halhatatlanságát, és ő valaha megtalálja-e a bölcsekkövét, elérje a bölcsekkövét. Tehát azért 20 évesen ezek a dolgok foglalkoztatják, és egy elég mély depressziós időszakban van 1851-ben, vagy 51 körül, 20 éves kora körül, és ahogy ő később elmeséli, 1851-ben Londonban találkozik mesterével. Itt látjuk a képen. Hát próbáltam olyan képeket válogatni ide mellé, hogy életkorban megfelelő legyen, tehát itt látjuk körülbelül a fiatal hölgy, 20 év körüli Helenát, és itt látjuk Moria mestert. Találkozik mesterével, felismeri őt, és több órát beszélget vele. A mester éppen egy indiai küldöttség részeként, tagjaként tartózkodik Londonban. Több órát beszélgetnek egymással, és Wachtmeisterné, ő róla majd később fogok beszélni, Blavatskyné öregkorában ő van mellette, amikor a titkos tanítást írja, úgy számol be róla, hogy Blavatskyné ekkor már tudta, hogy ő előtte egy hatalmas feladat lesz. Erre a feladatra persze fel kellett készülni, és fel is kellett vállalni ezt a feladatot. De az ő személyes tulajdonságait ismerve, ismerünk-e valakit egyáltalán, mondom én, ismerve, valószínűleg nem volt kérdés, hogy felvállalja ezt a feladatot, vagy sem. Elindul kifelé, keres. Ugye az életnek az az időszaka van, 20-as, 30-as évek, amikor kifelé kezd keresni, ez egy teljesen törvényszerű időszak, elmegy Amerikába. Például Quebecbe indiánokkal tölt el egy időt, aztán csalódik, mert ellopják a cipőjét, ruháját, és akkor csalódik ebben az egészben. Tanul, valószínűleg valamit megtanul ott is, mint New Orleansban is, ahol a vudú szertartással ismerkedik meg, de aztán valahogy egy sugallat hatására azért eltávozik onnan. Texasba és Mexikóba megy, teljesen egyedül. Képzeljék el azért, nő, férfi ruhában, egyedül utazik, vándorol bele a Közép- és Dél-Amerika vidékébe, és Hondurasba is eljut. Majd 1852-ben Indiába érkezik Ceylonon keresztül. Keresi az igazságot az univerzumról és az emberről. Színének, akiről később szintén szó lesz, egy idézetét tettem ide. Fiatal nőként felvállalta a legvadabb életet, a mindenféle veszélyes és mindenféle veszélyes helyzetet, mindenféle durva közösségeken haladt keresztül, vademberektől kezdve civilizáltakig, és úgy tűnik, hogy a veszélyektől valami megvédte, és ami megvédte, az a látnoki ereje és a félelemmentessége volt. Első kísérletét 1853-ban teszi, hogy eljusson Tibetbe, de kudarcot vall ez a kísérlet, nem jutott be Tibetbe. Aztán Jávára megy, Szingapúrba, onnan megint Angliába, és 1853 végén Amerikába, New Yorkba, Chicagóba, aztán a távoli nyugatra, San Franciscóba, át kell az amerikai Szikláshegységen egy fedett vagonban. Először föl akartam rajzolni ezt egy térképre, de aztán föladtam, mert annyi helyre utazgatott, hogy egyszerűen képtelenség ezt is követni. Éltem együtt a keringő dervisekkel, Libanon hegyének druidáival, arab beduinokkal és damaszkuszi mohamedán remetékkel, írja Blavatskyné egy írásában. Aztán Amerikából Indiába megy, Japánon keresztül, és 1856-57-ben egy tatár sámán kíséretében keresztül megy Indián, Kasmíron, Tibet részein, Burmán, Sziámon és Asszámon, és 1856-ban bejut Tibetbe, Kasmíron és Ladakon keresztül, hogy képzést kapjon az ősi misztériumokba. Mindenről ír a Hindusztán barlangjai és dzsungelei című könyvében, amit ő írt ugyan, de Radha Bai álnéven jelentetett meg. Ez már volt, nem mentem tovább. 1858-ban elhajózik Madrasból Jávára, aztán Európába ismét, Franciaországban és Németországban lakik, visszatér Oroszországba, 1860 és 60 között Tiflisben, a mai Tbilisiben lakik. Egy nagyon fontos időszak következik el életében 1860 és 65 között, amikor is a Kaukázusban él és utazgat, helyi mágusokkal él, gyógyítást tanul, átesik egy nagyon rejtélyes betegségen, amiből felgyógyul, és elkezdi képességeit kontroll alá venni. Ezen a mondaton elég sokáig gondolkodtam, tehát valószínűleg ugye úgy lehetett, hogy természetes képességekkel rendelkezett, de ezek nem voltak kontroll alatt, viszonylag kontrollálatlanul nyilvánultak meg ezek a képességek. Itt tanulja meg a Kaukázusban, hogy a képességeit, a természetes képességeit kontroll irányítás alá vonja. Azt írja maga Blavatskyné, hogy az 1845 és 65 közötti HPB, ugye így rövidítik Blavatskynének a nevét, az 1865 és 82 közötti HPB között egy áthidalhatatlan szakadék van. Ide tettem egy picike kis képet, ez Blavatskynének az illusztrációja a Fausthoz, ugyanis remekül rajzolt. Tehát nem csak zongorázott remekül, nem csak remek mentális képességei voltak, nagyon jól rajzolt, és utazgatásai közben, amikor éppen mondjuk elfogyott a pénze, akkor rajzaiból tartotta fenn magát például. De sok más egyébből is, nem tudom, művirágokat készített, meg dobozkákat készített, tehát sok minden egyéb prózai dologból szerzett pénzt. 1865 őszén, és még mindig a vándorlások idején vagyunk, elhagyja Oroszországot, kiterjedt utazásokba kezd a Balkánon keresztül, Görögország, Egyiptom, Szíria, Olaszország, csatlakozik Garibaldi csapatához, na hát ezt is a szemére hányják nagyon sokan, és megsebesül a mentánai csatában a forradalmárok között, 1867. november 3-án, ez itt ugye Garibaldi alakja, ez pedig egy kép a mentánai csatáról, itt pedig Blavatskyné ebben az időszakban. 1867-ben megint Indiába megy, 3 évig a családja semmit nem hall róla, és Kutumi mesterrel először találkozik 1868 végén, és ott marad a házában, Kis-Tibetben, most Nyugat-Kasmír. Egy pici kis idézetet tettem ide, nem elég jól látható, Leadbeater-től, és ezt azért is szoktam több könyvből idézni, hogy hát ha kedvet kapnak, hogy olvasgatnak ilyeneket, és egy-egy utalást bele szoktam tenni. Ez a Mesterek és az Ösvény című könyvből van. Ha a Kutumi mester háza mellett haladó ösvényt a völgyön felfelé követjük, egy nagy sziklaoszlophoz jutunk, amelyen túl a szakadék újra elkanyarodik, s így a ház eltűnik a szemeink elől, kissé távolabb a hegyi út fensíkká szélesedik, melyen egy tóban, s abban, mint a hagyomány, mondja, Madame Blavatsky szokott megfürdeni. Azt is mondják, hogy igen hidegnek találta. Maga a völgy védett, és délfelé tekint, így bár a környező vidék télen hó alatt áll, mégsem emlékszem, hogy valaha havat találtam volna a mesterek házai közelében. Tehát ez a könyv mesterekről és a beavatásokról elég széleskörűen tájékoztat bennünket, akit érdekel, javaslom olvasni. Miért éppen ő volt az, akit a mesterek választottak egy feladatra? Ugye képezték, a képzést kapott, mint az előbb említettem, a természet rejtett törvényeibe közép-keleti és kelet-európai utazásai során. Az adeptusok, ezek a tanítók, akik őt képezték, felismerték, hogy nem, korán sem egy tökéletes ember. Tehát nem egy tökéletes ember volt, de a legjobb eszköz arra, akit találni tudtak, hogy felébreszte a nyugatot a keleti filozófia igazságaira. Elhozza a nyugatnak a keleti filozófia igazságait. Volt bátorsága. Ez egy nagyon fontos momentum. Szembeszálljon mind a teológia dogmáival, mind a tudománnyal, és hogy szembeforduljon az ipari kor materializmusával. Nagyon-nagyon gyorsan haladt előre a tanulmányaiban. Nagyon nagy megbocsátó szíve volt, ami nagyon-nagyon fontos, tehát hatalmas szíve volt, és teljes lojalitása a tanítói felé, széleskörű tudása, annak ellenére, hogy formális iskolai képzettsége nem volt. Még mindig a vándoréveknél tartunk. Visszatér Európába a Szuezi csatornán át, Ciprus, Görögország, Egyiptom, majd 1871-ben hajótörés szenved az Eumónia hajó fedélzetén. Megint sok mindent lehet olvasni, különféle fejtegetéseket, hogy az a férfi, aki vele utazott ezen a hajón, az hogyan halt meg. Na most elmondom, hogy ez a hajó olyan súlyos katasztrófát szenvedett, hogy 400 ember meghalt. Hát akkor nem tudom, hogy mit boncolgatunk még utána. Akinek nem kellett meghalnia, mert dolga volt, az még ment, ugye tovább megmenekült. Alexandriába ment, Kairóba, és itt letelepedett, és kísérletet tett egy Société Spirit, egy spiritista jellegű társulat megalakítására, társaság megalapítására, akik a médiumi jelenségek után kezdtek el nyomozni, de elég sok amatőr médium jött ott össze, és ezek elverték a társulat pénzét, és megszűnt ez a kis társaság. Itt találkozott Blavatskyné egy Emma Cuttings nevű hölgyel, aki majd később visszatér, majd meglátjuk, hogy milyen vonatkozásban, itt ismerkedett meg vele. Ugye ebben az időszakban reneszánszát élik a különféle spiritista szeánszok, a világ minden táján, Amerikától kezdve látjuk Afrikáig, Európáig, Oroszországig, talán egy kicsit arról szólt a spiritizmusnak a térhódítása, hogy a fizikai világtól egy picit nézzünk olyan jelenségek felé, amik fizikai túli jelenségek. Hogyan lehet ez? Mi történhet olyankor, amikor szellemidézés van? 1872-ben visszatér Odesszába, és ezután elkezdi munkáját Amerikában. Tehát ismét kontinenst vált, 1873 és 78 közötti időszakról fogok most beszélni. Mestere rendelésére New Yorkba utazik, és hogy fenntartsa magát, nyakkendőket árul, kártyákat díszít a megélhetésért. Fennmaradt egy történet ebből az időszakból, hogy bár ő neki a hajóra egy első osztályú jegye volt, mégis amikor ott látott egy anyát a gyermekeivel utazni, akkor eladta az első osztályú jegyét, és hogy jobb körülményeket biztosítson ennek a családnak, akkor ő lemondott erről az első osztályú jegyről, és ő is, tudom én, harmadosztályú jeggyel utazott tovább. Ez egy ilyen kis történetecske, ami fennmaradt. Hát ez a 1874. szeptember, erről már bizonyára többen hallottak, fontos momentum volt Blavatskyné életében, egy fordulat, Csittendentbe megy, és találkozik ott Olcott ezredessel Eddie farmján. Ez a kis fordítás, amiből itt idézek, ez ebből a picike kis fordításból származik, Olcott ezredes találkozása Blavatskynéval, kivonatok Olcott, Old Diary Leaves többkötetes könyvéből. És Olcott elmeséli, hogy hogyan is történt ez a találkozás. Tehát abban a misztikumokkal teli házban, amelyet fantomok vettek körül, ha emlékezetem jól működik, körülbelül 12 hétig tartózkodtam, és a legkülönbözőbb tapasztalatokban részesültem naponta, írja Olcott. Közben
Hetenként kétszer a Déli Grafik című lapban megjelentek leveleim az eddiféle szellemekről, és mindegyik cikkemet Mr. Caps által és általam, valamint minden jelenlevő személy által a szeánszobában ténylegesen látott szellemekről készült vázlatokkal illusztráltam, ezeknek a leveleknek a közététele vonzott a Blavatskiné Csittendenbe, és hozott össze bennünket. Hát itt ebben az Edi formán különféle jelenségek voltak, és itt találkozott Blavatskiné és Orgon. Azonnal összebarátkoztunk, írja egy másik részben. Mindketten úgy éreztük, mintha ugyanabból a társadalmi közegből, világból származnánk, kozmopoliták, szabad gondolkodók lennénk, és szorosabb kapcsolatban, mint a társaság többi részével. Ez a kölcsönös szimpátia hangja volt az ember és a természet magasabb okkult részével, a lélek vonzódása a lélekhez, és nem a nemiség vonzódása a nemiséghez. Ezt most megint itt azért szúrok be egy közbevetést, mert olvasni ilyet is a neten, hogy hát ez egy párkapcsolat volt. Én nagyon-nagyon hiszek Olcottnak, hogy itt a lélek vonzódott a lélekhez, és ez a történet nem a nemiség vonzódásáról szól. Itt még Olcott ír Blavatskiné médiumításáról. Azt írja, hogy ez teljesen eltért minden más emberétől, akivel csak találkoztam, mert ahelyett, hogy a szellemek irányították volna, szellemek irányítanák, hogy tegye meg az ő akaratuk szerint, ő volt az, aki irányította azokat, hogy tegyék meg az ő kívánságát. Tehát nagyon erős akarat erővel rendelkezett, itt már látszik. 1875-ben megalapítják a Teozófiai Társulatot New Yorkban, itt van a két alapító, Blavatskiné és Olcott. Már 1875 májusában kísérletet tettek arra, hogy egy csodaklubot létrehozzanak, de aztán nem lett belőle semmi, és adódott egy lehetőség, amikor Blavatskiné lakásán Mr. Felt és néhány barátunk magánelőadást tartott Blavatskiné New Yorkban szeptember 7-én az egyiptomiak elveszett arányossági törvénye címmel. És akkor felmerült, 10-12 ember volt ott, hogy nem lenne jó egy ilyenfajta tanulmányozásra egy társaságot alapítani. És aztán elhatározták, hogy igen, létrehoznak egy társulatot, és a társulat nevének a kiválasztása az úgy történt, hogy hát ugye keresték, hogy mi lesz a megfelelő név, és felütöttek egy lexikont, ugye Olcott írja, és több nevet javasoltak a társulat nevéül, végül egy szótárt lapozgatva valaki a teozófia szóra bukkan, ami kifejezi az általunk elérni kívánt ezoterikus igazságokat. Hát egy kicsit a magánéletről is. Volt második házassága, és el is vált a második férjétől. Mint kiderült, úgy olvastam, hogy ez egy amerikai, orosz üzletember volt. Nem mentem bele a részletekbe, azért mondtam, hogy lehetne kutatni magánéletét is Blavatskinének, de éveket kellene ezzel eltölteni, hogy hiteles forrásokat találjunk. Ez egy tény, ezt én így leírtam, és közlöm, hogy volt második házassága, és el is vált. Ami viszont sokkal fontosabb, az irodalmi munkássága, ami ebben az időszakban kezdődött, 1877-ben jelent meg egy könyv, ami Fágyoltalan Ízisz címet viselte. Ez egy óriási hatáskeltő könyv volt. Gondoljanak bele, akkor nem volt ugye internet, még 140 évvel ezelőtt vagyunk. 1000 példányt adtak el belőle nagyon gyorsan 10 nap alatt. Sok-sok könyvismertető jelent meg róla, különféle újságokban, magazinokban, és az Ízisz első kötetében ennek a címe Science vagy Tudomány, Blavatskiné megvizsgálta az ősi filozófiai rendszereket és a titkos tudományt, kiásta azoknak a valódi alapjait. A második kötetben, annak a címe Teológia volt, abban pedig nyomon követte az ősi vallások rejtett hagyományait. Tehát a védákat, a dzsainizmus, a buddhizmust, az egyiptomi, a káldeai tanításokat, és azt találta, hogy ugyanaz az ezoterikus áramlat
van a későbbi gnoszticizmusban, platonizmusban, kabbalában, zsidó-keresztény rendszerekben. Hét hónap alatt ez a könyv három kiadást ért meg, és akkor itt tessenek nézni, szabadkőműves diplomát kapott ezért a könyvéért Blavatskyné, amihez még egy rubinokkal kirakott rózsakeresztet is adományoztak, a műben kifejtett gondolatok elismeréseként. És akkor kicsit itt kiemeltem, ez Blavatskynének egy leveléből származik, az összegyűjtött írásokból, ezt egyébként ajánlom mindenkinek, ezt most itt közbe vetem, az összegyűjtött írásokra vessenek csak néhány pillantást, mert ilyenkor tudja egy ember felmérni a formátumát annak az alaknak, akiről most beszél. Tehát, hogyha mondjuk mi megírunk pár cikket egy évben, Blavatskyné megírt évente 120 cikket, és a világ különböző részeiben publikálta. Megírta ezeket a nagy munkáit, amikről most szó lesz, ami közül ugye a Fátyoltalan Ízisz az első. Tehát, mit ír HPB? Sajnálom 1878-ban, hogy Mr. Corbin olyan tudatlan a szabadkőművességgel kapcsolatban. Tehát itt most utalok arra, hogyha netán valaki meghallgatja ezt az előadást, vagy megnézi a szlájdokat, akkor a szabadkőművességgel kapcsolatos tudatlanságokra utalok. És Blavatskyné is azt mondja, hogy sajnálja, hogy olyan tudatlan ez az illető a szabadkőművességgel kapcsolatban. Az ő írása óta megkaptam az angol és a Velszi Rídus szerinti nagymestertől a 32. fokozatról szóló diplomát. És megkapta ezért a könyvéért a Svati Bai társaság diplomáját, Benáreszi társaság diplomáját, a Bhagavad Gita egy ősi értékes példányának a kíséretében. Munkájának a további része Indiába köti, felkészül Indiába, érdekes módon éppen akkor kapja meg az amerikai állampolgárságát, amikor mielőtt Indiába menne. Később elmondja, hogy azért ment Indiába, mert a tanítóinak az volt a szándéka, hogy a teozófiának három központját hozzák majd létre a világban, Amerikában, Európában és Indiában. Itt jelenteti meg az első teozófiai folyóiratát, a The Theosophist-et, és Bombay-ben szerkezték 1879-ben. Az összegyűjtött írásokban megnéztem egy csomó cikk címet, hogy milyen cikkek szerepeltek egyáltalán ebben az újságban. Hát, most tessenek meghallgatni, amikről mi is beszélünk ma, meg olvasunk, ami érdekel bennünket. Hát 140 évvel ezelőtt is ez érdekelte az embereket, de érdekes, és lehet, hogy még 120 év múlva is ez fogja érdekelni az embereket. Panteizmusról, teremtésről, pentagrammáról, hermetikus filozófiáról, reinkarnációról, szabadkövülesekről, jezsuitákról, buddhista moráról, a hindu teizmusról, a tudomány mágiájáról, lábjegyzetek a szufizmushoz, a Szent Kungumfa titkáról, ugye az elmúlt előadásom volt éppen erről szó, a Szent Kungumfáról, a gyógyító magnetizmusról, teozófiától Shakespeare-ig, a csélákról, ugye a tanítványokról, a karma, a hét szefirotról, a kabaláról és a 19. századi kabalistákról, Paracelsus életéről, a devacsáról, a palesztin szabadgondolkodókról, lábjegyzetek Jézus státusáról. Ezt csak azért hoztam föl, hogy a teozofizmban ilyen jellegű cikkek, ilyen című cikkek szerepeltek. 1880-ban Olcott-tal együtt a buddhizmus felélesztésében tevékenykednek. Ceylonon, Indiában, de főként Ceylonon. Rengeteg cikket ír már ekkoriban Blavatskyné különböző újságokba, különböző ezoterikus folyóiratokba a világ minden részén. Itt látható, hogy például Bostonban a Banner of Light-ba, vagy a La Revue Spirit-be, Párizsba, természetesen franciául, a The Pioneer-be, ami Allahabad-ba jelenik meg, de Spiritualist-ba, Londonba, Ceylonba és egyéb helyekre. Két embernek, két férfinek az arcképét látják. Őket többször meglátogatta Blavatskyné Indiában. És azért is hozom fel, mert a következő témák, amikről majd szó lesz, ő hozzájuk kapcsolódik. Abbé Sinné egy brit gyarmati újságnak, The Pioneer-nak volt a szerkesztője, és tulajdonképpen levelek sorozatát kapta 4 éven keresztül, amelyeket Mahatma leveleknek szoktunk hívni. Sinné részére szóltak ezek a levelek. A két mester, Moria mester és Kutubi mester számtalan kérdést kapott arról, hogy a mindennapi dolgokkal, a mindennapi élettel kapcsolatosan hogyan álljanak hozzá teozófus módon, a különféle teozófiai tanításokról érdeklődtek, és azokat magyarázták. Ezek a levelek ma is Londonban, a British Múzeumban találhatók. És a legkorábbi levelek Sinné 2 könyvének, amiket itt találnak felírva, ennek az alapját képezték. A másik alak Octavian Hume, ornitológus és brit állami hivatalnok volt, ugyanebben a privilégiumban részesült, hogy leveleket kapott a mesterektől, és ők ketten megalapították a teozófiai társulat egyik eklektikus ágát Szimlában, és itt Blavatsky nagyon gyakran tett látogatást. Viszont Hume elég arrogánsan viselkedett a mesterek titkos tanaival, tanításaival kapcsolatosan, követelőzött, hogy tudományos bizonyítékokat szeretne látni, lekicsinlette Blavatskynét, és ez a mestereket arra vezette, hogy megszakították vele a levelezést. Most képzeljük el, hogy ebben az időszakban, amikor Blavatskyné Indiában tartózkodott, hát özönlöttek az emberek hozzá. Hallották a hírét, hallották a képességeit, hallották a tanításait, hát ma nem ugyanez. Most is mesterhez, Európából, Amerikából fölkerekednek és mennek hozzá. Sokan jöttek Adiárba, mert időközben Adiárba telepítették át a társulat alapítói, a teozófiai társulat központját. Sokan jöttek hozzá Indiába, Adiárba, azért, hogy szemtanúi legyenek, részint különféle jelenségeknek, részint Blavatsky lábaihoz üljenek és a tanításait hallgassák. Ezt a képet, amit ide tettem, ezt Nikolaj Rerich festette az üzenethozó címmel 1922-ben, jóval később, és ez most a Teozófiai Társulat központjában van. Azt az ajtót szimbolizálja, amit Blavatskyné nyitott keletre, tehát keletről nyugat felé az emberiség számára. Itt ezen a képen pedig Blavatskyné látszik, tanítványok körében itt van Blavatskyné, és hát ha jól tudom, akkor az ott olvott a háttérben. Képességeiről. Most ez egy rövid kis közbevetés, mert sokáig kerestem, hogy hol is olvastam én arról a történetről, mikor Blavatskyné arrébb teszik gondolaterővel a zongorát, hát Ady Endrénél. Ady Endre írt a Budapesti Naplóban 1905-ben Anni Besantról, amikor előadő körútján itt járt Anni Besant Budapesten, és megemlítette, tehát ezek mind ilyen szóbeszéd útján terjedő, így hallottam, így meséltem, és az író így írta meg történetek. Tehát én ezt most csak illusztrációként mutatom meg, hogy milyen történetek maradtak fent Blavatskynéről, az ő képességeiről, nem tudván ellenőrizni. És ide tettem egy pici kis idézetet, hogy Anni Besant, aki a tanítványa volt, ő, amikor Blavatskyné őt tanította, akkor mit mondott? Tehát ugye így szólt, hogy valaki megszólalt, hinni fogok önnek, madám, ha ebből a teremből a zongorát átvarázsolja fölemelve a levegőben, rézsen a szemben levő sarokba. Blavatsky asszony leült a terem közepére, lehúnyta a szemeit, most ugye Ady képalkotó fantáziája következik, többiek kimentek, és a nyitott ajtó küszöbén nézték, mi történik. Az apostolnő arca vonaglott, rémes erőfeszítés látszott rajta. kezei görcsösen fogták a szék támláit. Látszott, hogy akaratát, minden akaratát fölajza, és koncentrálja az asszony. Egy óráig tartott. Hirtelen magától föllebbent a levegőbe a hatalmas zongora, átrepült, leszállt a másik sarokba, másnap 6 embernek kellett visszavinni. Na és akkor tessék nézni, azért karikíroztam így a megfeszített görcsös erőfeszítést, mert Bezant így ír a Gondolaterő című könyvében, amikor Blavatskyné tanította őt koncentrálni, illetőleg a gondolaterő fejlesztésére és az akaraterő fejlesztésére. Azt mondja Bezant, talán szabad ezt egy személyes élménnyel illusztrálnom. Egy napon, amikor Blavatskyné vezetése mellett képeztem magam, azt kívánta, hogy akaratom gyakorlására tegyek egy nagy akarati erőfeszítést. Ezt meg is tettem, igen nagy erővel, annyira, hogy a fejemen kidagadtak az erek. Kedvesem, mondta ő, hát nem a véredényeit akarsz. Tehát ugye látjuk az ellentétet, hogy egy író meg a szájhagyomány mit mond, és az, aki tanított, hát tudja, hogy az akaraterő az nem fizikai erőfeszítés. Hát itt jön egy érdekes ügy, ugye ezzel van tele az internet, mert a Coulomb ügyről, aki Blavatskynéről olvas, szinte mindenki tud. Ugye ezek a Coulombék háztartási alkalmazottak voltak a Adiárban, a Teozófiai Társulatnál, bejárásuk volt arra a helyre, ahol a mesterek levelei materializálódtak. Tehát ilyen értelemben ez a hely egy szent hely volt. És minek után loptak és megdézsmálták szintén itt is a társulat vagyonát, kirúgták őket, de ők nem akartak innen természetesen eltávozni. Eközben ugye az alapítók éppen Angliában tartózkodtak. És keresztény misszionáriusok besugóivá váltak, pénzt fogadtak el, és leveleket hamisította Blavatskyné kézírásával. Ezeket a leveleket a Madraszi Keresztény Főiskolai Magazin 1884. szeptemberében megjelentette Kutubi összeomlása címmel. És akkor itt van ez a bizonyos jelentés, amit még azok is elolvasnak, akik egyébként nem olvasnának Blavatskynéről. Rossz indulatú és eléggé elfogult volt ez a nyomozás, amit Hodgson végzett. A Blavatskyné pszichikai képességeiről egy társaság, a Society of Psychical Research-től. Azt állította Hodgson, hogy a Mahatma levelek Madame Blavatsky és cinkos társainak a hamisítványai voltak. És ő önmagáról ugyan azt állította, hogy tulajdonképpen ő kedveli a teozófusokat, jó indulatúan viselkedik az irányukban. Az volt a magán véleménye, hogy Blavatskyné egy orosz kém. Most visszautalnék a múltkori előadásra, amikor ugye János arról mesélt, hogy a régi levelekben milyen írásjelek, milyen kódok, milyen szimbólumok szerepeltek, hát ezt erre ugye nagyon könnyen rá lehet mondani, hogy ugye titkos írás, nem tudjuk megfejteni, Blavatskyné kém volt. Megjelentette ez a társaság az összefoglaló jelentését, ez volt a Hodgson jelentés, gyászjelentés Madame Blavatskyról, ez volt a címe, és akkor én ide tettem ezt, hogy rágalom az mindig foltot hagy, évtizedeken, évszázadokon keresztül, tehát itt van egy folt, amit moshatunk, majd mindjárt látják, hogy mostani modern kutatások mire jutottak a levelekkel kapcsolatban, viszont a folt az valamelyest mindig folt marad. Itt most egy egészen friss cikkből találnak részleteket, ez a cikk, ezzel a címmel jelent meg, Madame Blavatsky a Teozófiai Társulat társalapítója jogtalanul volt elmarasztalva, egy új tanulmány erre a következtetésre jut. Megvizsgálta ezeket a leveleket ez a dr. Vernon Harrison, hamisítási szakértő. És erre azt mondom, hogy ez az ember 15 évig, jól értik, 15 évig foglalkozott a levelek vizsgálatával. És ez az ember nem egy pályakezdő volt, hanem egy nagyon komoly hamisítási szakértő, bankjegyek hamisítási sával kapcsolatosan végzett szakértői munkát, különböző kriminalisztikai ügyekben írás szakértő is volt. És eskü alatt megerősített írásbeli nyilatkozattal, tehát mondom, ez most volt, 100 évvel rá, ismerteti, hogy mire jött rá Blavatsky és az SPR, tehát ez a társaság című könyvben közzé teszi 1997-ben a megállapításait, hogy hát bizony azok a bizonyítékok nem voltak elegendők, nem lettek volna elegendők, hogyha ezt ma valójában mérlegre teszik, és ezek az inkriminált levelek voltak a csalások, amiket a volt alkalmazottak potyvasztottak össze bosszúból. A Mahatma levelek zöme, amit most a brit könyvtárban őriznek, nem Blavatskyné kézírásával vannak írva. Ide tettem szintén egy mostani újságból az Ausztrál Teozófiai Társulat elnökétől származó kis megjegyzést, Dara Tátrai magyar gyökerekkel rendelkezik. Ő írta, hogyha bárki ezt a cikket elolvassa, ez ugye nem csak történelem, mert hát gondolja végig, ez egy olyan bélyeg volt Blavatskynén és a társulaton, amit hát végül is hordoz azóta is. Hiszen az anyag még mindig aktuális, és még a jó szándékű amatőr kutatók is figyelmen kívül hagyják ezeket a megállapításokat, és visszatérnek erre a bizonyos Hodgson jelentésre, anélkül, hogy az eredetit elolvasták volna. Tehát erről beszéltem az elején, hogy állandóan mindig valaminek a valaki valamiről, nem az eredetiről, és a 126. darabból próbálunk következtetni. És hát bizony, ennek következtében súlyosbítunk bizonyos előítéleteket ezzel a témával kapcsolatban. És hogy itt leírja, hogy Harrison egy nagyon professzionális szakértő volt, és 15 évig tanulmányozta ezeket a leveleket, nem felel meg az az ítélet az angol jogrend alapjainak, és nem volt egy tudományos tanulmány, hanem inkább egy kobolmány volt. Nem csak ez az egy jelentés volt, hanem egyéb vizsgálatok is a Mahatma levelekkel kapcsolatosan történtek. Harrison kutatásával párhuzamosan Ernst Schütze 1986-ban írásszakértést végzett, tehát hogy mennyire érdekli még mindig az embereket, hogy mi az igazság. 1964-ben a Kalifornia Egyetem kriminológiai tanszékén végeztek kutatásokat, és egy számítógépes analízissel, hogy ugye a modern technikákat is vonjuk be, dr. Charles Marshall a Blavatskyné utóbbi mester és Moria mesterek szintaxisát, tehát ugye mondat szerkesztését és írási stílusát is megvizsgálták, annak bizonyítására, hogy ki volt a szerző, és arra a megállapításra jutottak, hogy ezeket a leveleket nem Blavatskyné írta. És akkor mindezek után mi történt? Elhagyja Blavatskyné Indiát, undorodva, megcsömörlött, elcsüggett, beteges volt. És így van erről a Miért nem térek vissza Indiába című írásában, csak ezt a dalsó részt olvasom, amilyen beteg voltam, igazság szerint majdnem haldokoltam, ahogy az orvos mondta, mégis tiltakoztam és harcoltam a teozófiáért Indiában az utolsó leheletemig, amíg egyáltalán helyi támogatást találtam, de néhányan féltek a jogi eljárástól, mások a kormánytól, míg a legjobb barátaim az orvosoknak hittek, hogy meg kell halnom, ha Indiába maradok. Ő ugyanis szerette volna megvédeni az igazát, de inkább jobbnak látták, hogyha visszatér Európába, és elhagyja
Indiát.
Németországba, Würzburgba telepedik le, és később aztán Ostendében itt látják Wachtmeister grófnő arcképét, akit ugye az elején említettem, hogy a későbbi években, tehát amikor a titkos tanítás született, Wachtmeister grófnő volt Blavatskyné mellett, és emlékeit Blavatskynéről és a titkos tanítás írásáról olvashatjuk ma is. Sokan megkérdezték Blavatskynétől, hogy hát hogyha ilyen híres, tisztánlátó, ennyire birtokában van bizonyos okkult képességeknek, akkor ezeket a támadásokat hogy nem tudja kivédeni, amikor csalók veszik őt körül, akkor miért nem tesz ez ellen? És akkor azt mondja, ki vagyok én, mondta egy kérdésre válaszolva, ki vagyok én, hogy meg kellene tagadnom az esélyt attól, akiben az ok tudásának pislákoló szikráját látom, amit én szolgálok, amit esetleg az áhítat lángjává lehet felszítani. Mit számítanak azok a következmények, amelyek személyesen rám hullanak, amikor egy ilyen ember elbukik, nem tud ellenállni a benne levő rossz erőknek, a csalásnak, a hálátlanságnak, bosszúállásnak, amit olyan tisztán látok, mint ahogyan azt a reményt keltő szikrát, bár bukása során elborít engem félreértelmezésekkel, rágalmazásokkal és gúnyolódással. Milyen jogom van megtagadni bárkitől is az esélyt, hogy profitáljon azokból az igazságokból, amelyekre tanítani tudom, és ennek következtében rálépjen az ösvényre. Azt mondom nektek, hogy nincs más választásom, elköteleztem magam az okkultizmus mellett, annak a legszigorúbb szabályai és törvényei mellett, az önző szempontok megtagadása mellett, és hogyan merhetném feltételezni a hibák létezését egy jelöltben, és a saját feltételezésem szerint cselekedni, még ha egy ilyen ködös, vészjósló aura gyanakvással és nyugtalansággal tölt is el. Tehát ebből látszik, hogy ő pontosan tudta, hogy kivel áll szemben. Viszont ezt a magatartást tessenek megnézni. Nincs választásom, elköteleztem magam az okkultizmus mellett, annak a legszigorúbb szabályai mellett és törvényei mellett, és az önző szempontok megtagadása mellett. Itt olvasmánynak oda tettem Blavatskyné napirendjét, és akkor ezt most egy kicsit csak kihangosítom, nem olvasom fel, bár nagyon érdekes, olvasgassák majd el. Reggel 4-kor felébresztette Wachtmeisternét a szolgáló, és egy csésze kávét hozott Madame Blavatsky részére, aki ugye reggel 4-kor kelt, és 7 órakor már az íróasztalánál ült, elkezdődött számára a napi munka, aztán az ebéd az általában vagy ott maradt, vagy kihűlt, vagy ki kellett dobni, és akkor Wachtmeisterné elszalajtotta a szolgálót valamelyik étterembe, hogy hozzon egy kis testi táplálékot. És este, a vacsora után, tehát amikor befejezte Blavatskyné már a komoly filozófiai munkáknak az írását, akkor jött a lazítás. Ezen szoktunk mosolyogni Jánossal. Mindjárt elmondom, hogy miért. Kényelmesen elhelyezkedett a nagy karosszékében, elrendezte a kártyáit. Azért mosolygunk, mert János imád kártyázni, miután a titkos tanítás fordításával végzett. Aztán lehetővé tette elméjének, hogy megszabaduljon a napi írás koncentrált munkájának a nyomásától. Esténként már sohasem szeretett teozófiáról beszélni, a mentális igénybevétel nagyon nagy volt, és pihenése volt szüksége. Ezért olyan sok újságot és magazint összeszedtem, amennyit csak tudtam, pedig én szoktam csinálni, az elme pihentetéséért, hogy kicsit könnyű irodalmakat is olvassak, újságokat. Nagyon szeretett orosz nyelvű újságokat olvasni, azokat magam elé gyűjtötte az ágyba, és esténként ezeket az újságokat olvasta. Nagyon egyszerű életet éltek, tehát koránkelés, írás, este beszélgetés, lazítás, néha jött egy-egy vendég hozzájuk, de leginkább az orvos volt az, aki Blavatskyné egészségét próbálta megőrizni, és egy kicsit beszélgettek vele. Néha leveleket írtak, válaszoltak. Itt viszont egy fontos idézetet tettem ide. Blavatskyné hogyan írt? Tehát erről megint Wachtmeisterné számol be. Az egyik nap, ugyanis legalább 12-13 papír darabot talált a földön, szétdobálva, és nem tudta, hogy hát ez hogyan került, miért került oda. Megkérdezte tőle, hogy mi is ez a rendetlenség, és Blavatskyné azt válaszolta, hogy igen, már 12-szer próbáltam meg, hogy ezt az egyetlen egy oldalt helyesen írjam le. Minden alkalommal a mesterem azt mondta, hogy hibás. De nem fogok leállni, amíg jó nem lesz, még akkor sem, ha egy egész éjszaka folytatnom kell ezt a munkát. Tehát addig dolgozott egy-egy oldalon, egy-egy anyagon, amíg tökéletes nem lett, és a mestere jóvá nem hagyta, hogy így ez már lehet. Vittem egy csésze kávét neki, hogy felfrissítsem és életbe tartsam, majd ott hagytam, mondja Wachtmeisterné, hogy végrehajtsa nehéz feladatát. Egy órával később hallottam a hangját, ahogy hívott engem, és belépve azt találtam, hogy végül a bekezdés kielégítően elkészült, de a munkás már szörnyű állapotban volt. Itt most beiktatom azt, hogy ugye volt időszak, leírja Wachtmeisterné, hogy már kihívták Blavatskynéhoz a végrendeletet író ügyvédet, mert olyan állapotban volt, olyan fizikai állapotban volt, hogy azt gondolták, hogy meghal, és a mestereitől olyan segítséget kapott, hogy másnap tudott dolgozni, és néhány napon vagy héten belül el tudott utazni Londonba, majd erről aztán később beszélek. Ahogy hátradőlt, élvezve a cigarettáját és megkönnyebbülés érzését a fárasztó erőfeszítéstől, oda telepettem a fotelje karfájára, és megkérdeztem, hogy lehetséges az, hogy hibákat tud elkövetni azok lejegyzésében, amit átadnak neki. És akkor most tessenek figyelni. Ezt mondta, nos, látod, amit csinálok. Létrehozok valamit, amit csak úgy tudok leírni, mint egyfajta vákuum előttem a levegőben, és a látásomat és akaratomat arra rögzítem. És hamarosan egyik kép a másik után halad el előttem, mint egy dioráma egymást követő képei. Vagy ha szükségem van hivatkozásra vagy információra valamilyen könyvből, akkor az elmémet kitartóan, szándékosan arra fókuszálom, és a könyv asztrális megfelelője megjelenik, abból veszem, amire szükségem van. Minél szabadabb az elmém a zavaró tényezőktől és a kellemetlenségektől, annál több energiával és figyelemmel rendelkezem, annál könnyebben tudom ezt megtenni, hogy leírjam. De ma az összes bosszúság után, mert hát azért értékült bosszúságok kapott olyan leveleket például, amik azért csak felbosszantották őt is, hiszen emberből volt, azért tegyük hozzá. Tehát ma az összes bosszúság után, ami velem történt, annak következtében, hogy levelet kaptam X-től, nem tudtam megfelelően koncentrálni, és mindig, amikor megpróbáltam, teljesen rossz idézetek jöttek. A mester azt mondta, hogy most rendben van. Ezért menjünk, és ígyünk egy teját. 1888-ban megjelenik a titkos tanítás első és második kötete. És itt van egy idézet. Ez az én kedvenc idézetem a titkos tanítás megközelítéséhez, Blavatskynétól, tanítványainak ezt mondta. Úgy közelítsétek meg a titkos tanítást, hogy nem remélitek tőle a létezés végső igazságát, és semmi más gondolatotok ne legyen, csak az, hogy milyen messzire vezethet el az igazság felé. Lássátok a tanulmányban az elme gyakorlásának és fejlesztésének olyan módját, amelyet másféle tanulmányok soha nem adnak meg. Tehát még egyszer, nem remélitek tőle a létezés végső igazságát, mennyire vezet el az igazság felé. A titkos tanítás bevezetőjében Blavatskyné az ő saját feladatát nagyon pontosan látja, nem kinyilatkoztatásként közöl igazságokat. Nem szándékozik ő sem azt állítani, hogy most először tett valamit közli a világtörténelemben, nem valami misztikust annak a felfedezője. Amit a mű tartalmaz, szétszórtan megtalálható nagy ázsiai és európai vallásos írásoknak az eszenciája, amik jelek és szimbólumok mögé, amelyeket jelek és szimbólumok mögé rejtettek, és megpróbálja összegyűjteni és harmonikus, egységes egészé tenni. Tanítás az alapvető egységről, ez egy alapvető törvény, és ezt azért hoztam ide, mert a titkos tanítás megközelítéséhez Blavatskyné többek között azt ajánlja, hogy azt a néhány alapvető törvényt, ami a teozófiának az alapja, azt a tanulmányozók ismerjék meg és sajátítsák el. Abban a könyvben, amit már korábban kiadott a társulat, gyakorlati okkultizmus van, ez ugye több írás, négy írást tartalmaz, a legvégén található az ezoterikus filozófia alapjai. És ebben a könyvben, ennek az ezoterikus filozófia alapjaiban benne vannak azok az alapvető tételek, három alapvető tétel, hat számozott pont, öt bizonyított tény, következtetések, stb. Amik ugye az alapját képezik teozófiai tanításoknak. Ajánlom még szintén ebben a könyvben a Bobeni jegyzeteket a titkos tanítás megközelítéséhez. Boben egy tanítvány volt, Blavatskyné, majd még erről fogok beszélni, egy ezoterikus iskolát létrehozott Londonban, és Boben a tanítványai között volt, ez egy szűk tanítványokat összefogó tanító, tehát oda kifejezetten Blavatskyné teozófiát tanulmányozó tanítványai kerültek, és boncolgatták és végigbeszélték Blavatskynével együtt a teozófia tanait. Azt mondja, tehát az ő jegyzetei maradtak fent, néhány dolgot kiemeltem belőle, amiket én fontosnak találok. Azt mondja, hogy mármint Blavatskyné, hogy ne horgonyozzunk le se nála, mint végső tekintélynél, se senki másnál, hanem saját teljesen bővülő érzékeléseinkre bízzuk magunkat. És akkor én oda tettem ezt nem a Bowen jegyzetekben van, intuícióval olvassuk. Tehát amikor a titkos tanítás a kezünkbe kerül, akkor ne rohanjunk vele, szálljunk rá időt, gondolkozzunk rajta, és hogyha eljutunk valami olyan intuitív, érdekes állapotba, akkor hagyjuk. Bizonyos kapcsolódások akkor bekövetkeznek. Ha, mondta, a titkos tanítást úgy olvassuk oldalról oldalra, mint bármely könyvet, abból csak zavar keletkezik. Az első dolog, ha még évekbe telik is, hogy némileg felfogjuk az előszóban megadott három alapvető elvet és annak további kifejtését, amit ugye az előbb feltettem az egy alapvető elv, és a többit, amit itt a gyakorlati okkultizmus könyvünk végében megtalálnak az ezoterikus filozófia alapjainál. Másik kedvenc mondásom. A teozófia, mondotta Blavatskyné, mármint a minden létezés alapvető egységéről, amikor beszélgettek, azok számára van, akik tudnak gondolkodni, vagy akik rá tudják kényszeríteni magukat a gondolkodásra, nem a lusta észjárásúak számára. A titkos tanítás tanulmányozója pedig a Jnana Yogi, és ez kifejezetten ez a nyugati tanulmányozó számára az út, a jogának ez az útja az igazi út, a titkos tanítás pedig azért íródott, hogy ezen az ösvényen útmutatókkal lássa el a tanulmányozót. Betegségéről beszéltem, és arról, hogy milyen gyorsan felgyógyult, Londonba utazott 1887. május 19-én. Itt az angliai teozófusok létrehoztak egy alosztályt, Blavatsky alosztályt. Ugye az előbb volt szó, hogy kiadták a titkos tanítást, tehát létrehoztak egy kiadót. megjelentettek egy új folyóiratot Lucifer címen. Itt megint elolvashatják, hogy milyen témák voltak ebben a Lucifer című újságban. Megint a tibeti tanításokról, az ember keresztre feszítéséről, az alkímiáról, kegyetlenség az állatokkal. Tehát szlájdokban megtalálják. És ennek a folyóiratnak a hangsúlyai már inkább a teozófia, filozófiai és etikai vonalára tevődtek át, nem annyira az okkult jelenségekkel foglalkoztak, és társszerkesztők között itt van Mabel Collins, és később Annie Besant követte, ugye Mabel Collins a Világosság az ösvényen című kicsi kis könyvecskének a lejegyzője. Ide beletettem, mert ugye többen támadták éppen Blavatskynét a Lucifer miatt, talán akik rendszeresen ide járnak a teozófiai előadásokra, emlékeznek pár évvel ezelőtt egy meditációra, amit még az elnökünk tartott. És ez a meditáció volt. Én itt csak a címet emelném ki, és ott egy szót emeltem ki. Egy egészen más nézőpontról van szó, majd olvassák el, hogy miről. Most ebben nem megyek bele, mert akkor soha nem lesz vége az előadásnak. Munkája Európában. Ugye említettem, hogy létrehozta ezt a bizonyos ezoterikus iskolát, ahova kifejezetten a mélyebb tanulmányozók jöttek el, vagy ott tanultak, és kizárólag Blavatskyné irányítása alatt volt ez a szekció. Az exoterikus teozófiai társulattal nem volt kapcsolata. Ez az ezoterikus iskolának volt a jelvénye. Folytatta a cikkek írását, leveleket, világszerte terjesztett magazinokba, és a Luciferben például ezt írta. Mert a valódi teozófia altruizmus, és ezt nem tudjuk elég gyakran ismételni. Ez testvéri szeretet, kölcsönös segítség és a rendíthetetlen elkötelezettség az igazság iránt. Megjelenik egy könyve, tehát látjuk, hogy mennyire termékeny ebben az időben, titkos tanítás után jön a kulcs a teozófiához. Párbeszéd formájában íródott meg ez a könyv. Teozófiai tanításoknak a lényegét próbálja egészen világosan összefoglalni. Napjaink tanulói is tanulhatnak ebből a könyvből. Reméljük egyszer magyarra is le lesz már fordítva. A teozófusok szükségszerűen barátai minden mozgalomnak a világban, legyen az intellektuális, vagy egyszerűen csak gyakorlati jellegű, amely az emberiség feltételeinek javításáért dolgozik. Ezt nem a kulcs a teozófiában mondja, hanem egy beszédében, amit a teozófiai társulat éves kongresszusára írt. Tehát még egyszer, mindent támogatnak a teozófusok, akár gyakorlati, akár intellektuális, amely az emberiség feltételeinek javításáért dolgozik. Barátai vagyunk mindazoknak, akik harcolnak az alkoholizmus, az állatokkal vagy lókegyetlenkedés ellen, a nőkkel szembeni igazságtalanságok ellen, a társadalomban vagy a kormányzatban levő korrupció ellen, noha nem veszünk részt a politikában. És akkor ez a kicsi kis kékszínű könyv, amit valószínűleg mindnyájan ismernek, a csend hangja, egy igazán misztikus írás, ami élete végén született, Fontainebleau-ban, Párizs közelében, ahova gyógyulni ment, pihenni ment, ott írta le ezt a kis könyvecskét. Valószínűleg még a tibeti útján, a szív tanai közül 90-ből, ugye 39-et tartalmaz ez a kis könyvecske, fejből megtanulta ezeket a tanításokat, és leírta, lejegyezte. Ő maga írja az előszóban, hogy a mű, amelyből fordítok, része egy sorozatnak, amelyből a titkos tanítás alapjául szolgáló Dzián könyve versei is való. Ugye múlt alkalommal volt szó, éppen a az ilyen könyvéről, meg arról a könyvről, hogy melyik könyvből is való, vagy arról is, hogy melyik könyvből való. És ezt a kis könyvecskét a teozófiai társulat néhány valódi misztikusának ajánlotta Blavatskynél. Hát ebből úgy néhány kis idézetet jó elolvasni meditációs célra, lefekvés előtt vagy reggel. Én egy részletet, szeretem ezt a részletet, azért választottam. Légy olyan, ó Lalu, mint ők, adj vigaszt és világosságot a fáradt zarándoknak, keresd azt, aki még nálad is kevesebbet tud, aki nyomorult elhagyatottságában, éhen hal a bölcsesség kenyerére, és az árnyékot tápláló kenyér nélkül, tanító, remény és vigasz nélkül, közöld vele a törvényt. Légy alázatos, ha el akarod élni a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak. Erről a képről csak annyit, hogy Rerich festette, és ezekről a bizonyos nágákról, Nagarjunáról szól ez az alkotás. Tisztelet az oroszlán szívűnek, mert így hívták környezetében ebből legközvetlenebben, hogy oroszlán szívű. A felfelé vezető ösvényt egyetlen tűz világítja meg, ez még mindig a csend hangjából van. A szívben égő bátorság lángja. Minél bátrabb vagy, annál többet érsz el. Minél inkább félsz, annál inkább halványul a láng, pedig csak az vezethet. És még egy idézet. Te, aki az ember felszabadulásáért harcolsz, emlékezz, hogy minden bal siker eredmény és minden kísérlet idővel elnyeri a jutalmát. Szent csírák nőnek és bontakoznak ki észrevétlenül, minden megpróbáltatásnál erősödnek, hajlanak, mint a nád, de sohasem törnek, és soha meg nem semmisülnek, de amikor üt az óra, kivirágzanak. Ez a kép május 8-án készült, amikor a teozófiai társulatban szokásos, hogy emlékszünk, visszaemlékezünk Blavatskyné halálának az évfordulójára. Az ő kérése szerint három könyvből szoktunk ilyenkor felolvasni, ezek közül az egyik a csend hangja, és ebből idéztem ezt a képrészletet, hogy bizony a csirák kicsiráznak.
Hát idő kell nekik.
És itt a befejező szlájdom hatásáról. Hát, ha megnézik, tényleg az interneten ott ez megbízható, hogy kire hatott Blavatskyné. Tehát sok mindenkit fognak találni. Ugye a legkézenfekvőbb, hogy Einstein nem ott volt a titkos tanítás, az éjjeli szekrényén, Edisonról persze tudjuk, hogy teozófiai társulat tagja volt, hát költőket, írókat, hát csak egyet említek, én ugye irodalom szakos vagyok, James Joyce-nak, aki az Ulysses-t írta. A Finnegan's Wake című kései darabját mondják, hogy Blavatskyné hatása. Tehát egy csomó költőt felsorolhatnék. Tehát zömmel ugye tudósokat, művészeket, akik eleve érzékenyebbek az ilyen irányú gondolatokra. Én ide Vasily Kandinsky-nak, egyik kedvenc absztrakt, nonfiguratív festőnek a képét, ez nem annyira nonfiguratív, ez még 1912-ben készült ez a kép, de ha ismeri Kandinsky művészetét, ott foltok, vonalak, alakzatok vannak, és ez a kép a Nő Moszkvában címet viseli, 1912-ben készült, és most csak egy gondolatot, zárásként és befejezés, hogy egy művész Blavatskynéről mi mindent tud elmondani egy képben. Ez megint az én interpretációm, mindenkinek a sajátja. Ez itt a háttérben mondjuk az orosz utca, egy orosz nagyváros Moszkvának a házai. Az előtérben Blavatskyné vörös hajával, tudjuk, hogy milyen érdekes vörös hajkoronája volt. A póz, amiben lefestette Kandinsky a minoszi kultúrában a minoszi istennő póza. Ha megnézik, direkt fellapoztam, a minoszi istennők ugye így tartják a kezüket, és általában kígyót tartanak a kezükben, mindkét kezükben. Blavatskyné is, hát itt sajnos eléggé torz a kép, de majd verbalizálom és elmondom, hogy mit látnak a képen. Tehát itt van ugye egy ilyen bűvészállányszerűség. A jobb kezében, ugye minoszi istennői pózban, egy fehér kutya. Na most, miért lehet ott? Kalapot húzta elő? Nem. Aki ismeri a csend hangját, és nagyon úgy gondolom, hogy Kandinsky ismerte, ebben van egy ilyen rész, hogy gondolataid a kutyák. Szigeted a szarvas, gondolataid a kutyák. Tehát miről is van itt szó? A kutya a gondolatot jelképezi, méghozzá nézzük meg a színét. Fehér kutya, azaz a fehér gondolatokat jelképezi. Tehát jelképek sorozata, amit ez a kép tulajdonképpen tartalmaz, és elmond egy vizuális élmény kapcsán. A bal kezében pedig egy rózsát látunk, a rózsa pedig minden szimbolikában mindig a titkos tanokat, a titkos tanításokat, az ezotériát jelképezte. Aztán, vagy jelképezi. Aztán itt látunk egy foltot, rózsaszínt, a szív, a szívcsakra rózsaszínje. Ugye említettem, hogy teljes szívével, teljes odaadásával ment az útján Blavatskyné. Látjuk, az auráját megfestette, kékre festette meg Kandinsky. És akkor itt még mutatok valami, én, ez megint az én értelmezésem, nem, hanem mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Itt ez a nap lehet valószínűleg. A nap, a logosz, aki fényével elárasztja a világot. És itt ezt nem én, hanem olvastam, de nem volt kifejtve, hogy ez a fekete, ez egy vakfolt. Egy vakfolt, amit ugye az ember nem lát, hogy ott milyen kép van. Tehát egy vakfolt, egy láthatatlan, egy olyan világ, ami nem ilyen színes, fizikai, ami itt körülöttünk van, hanem valami olyan világ, amire Blavatskyné ráirányította a figyelmünket. Fizikai utóbbi világ. Jó, mindenki értelmezze tovább, mert vannak még bőven más szimbólumok is benne. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és ezzel a kis pólós Blavatskynével, mert ugye a vízöntőkora tényleg széjjel akad mindent, Blavatskynét már pólón hordjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!